Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Máté evangéliumának 27. fejezetében, a 15. verstől kezdve a következőképpen. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük. Mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket. Mit kívántok? A kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták. Barabbást. Pilátus így szólt hozzájuk. Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan azt kiáltották, keresztre vele. Azután ezt kérdezte, de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak, keresztre vele. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt. Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, a ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott. Az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, elképzelem, hogy ezután az esemény után Barabbás visszatér a hegyek közé. Mostanában partizánnak mondjuk, akkor úgy nevezték, hogy zélóták közé, akik ugye összefogtak, lázadtak a római elnyomás ellen, és rajta-rajta ütöttek a római katonákon. Valami ilyenfajta gyilkosság terhelte ezt a Barabbást, amiért keresztre akarták feszíteni. Én gondolom, hogy ezek a lázadók, ezek a zélóták nem feltétlenül voltak ott, Pilátus udvarában, és amikor Barabbás visszament a hegyek közé a bandához, akkor talán csodálkozva kérdezgették, hogy kerülsz ide? Hogy sikerült megmenekülni? Hogy menekültél meg a haláltól? A rómaiaktól megszökni? Hát ez amúgy lehetetlenség. És talán Barabbás azt mondja, hogy igen, mert valaki meghalt helyettem. Igen, valaki más halt meg helyettem. Hogy lehetséges ez? Mert a nép így akarta? Azért, mert a nép akarta így? Vagy mert a főpapok, mert a vezetők akarták így? Vagy mert, hogy Pilátus akarta így? Kedves testvérek, az igazság az, hogy Isten akarta így. Ennek így kellett történnie. Megmondták a proféciák. Az Ószövetség tel is tele van a megváltóról szóló proféciákkal. Ennek így kell történnie. Már rögtön a bűnbeeséskor mindig elcsodálkozom azon, és azt már sokszor mondtam is a testvéreknek, hogy mielőtt még a bűn következményét kezdené el Isten sorolni, már ott van az ígéret. Lesz megváltó, lesz megváltás. Mert az Isten a szeretet. És az Isten nem nézi azt el, hogy mi örökre el legyünk tőle választva, és az örök boldogtalanságba, az örök szeretetlenségbe, békétlenségbe legyünk örökkön örökké, mert az Isten szeret és meg akar menteni. És ez az ő akarata, a megmentés, a megváltás, ennek így kell történnie. Jézus is előre megmondta, legalább háromszor mondta a tanítványainak, hogy elfogják, megkínozzák, keresztre feszítik, de a harmadik napon feltámad. Ennek így kell történnie, mert ez az Isten akarata, hogy megmentsen bennünket, embereket. És még a feltámadása után is, amikor megjelenik a tanítványoknak, és a tanítványok ugye Jézus megjelenése előtt értetlenkednek, hogy hogy meghalt a messiás, hogy történhetett ez meg? És akkor Jézus megjelenik a feltámadása után, és elkezdi nekik magyarázni az ószövetségi proféciákat. És újra és újra elhangzik ez, hogy kell, hogy meg van írva, hogy a messiásnak szenvednie kell, és meg kell halnia, és harmadnapon fel kell támadnia, mert ez az Isten akarata. Én nem tudom, hogy Barabbás akkor mit értett meg ebből, mit nem, hogy nem a nép akarata mentette őt meg. Nem a főpapok, vagy nem Pilátus akarata mentette őt meg. Isten akarata volt, hogy ő kiszabaduljon, és a megváltó meghaljon. Nem csak Barabbásért, hanem mindannyiunkért. És akkor elképzelem, hogy majd valamikor ott sétálok az Isten országában, az örökké valóságban, amikor majd reménységünk szerint ott leszünk a mennyekben, az Arany utcákon, Jézus társaságában, abban a felfoghatatlan boldogságban, ott sétálok én, és ott sétálsz te, és esetleg egy angyal, vagy egy másik embertárs megkérdezi, igazából nem fogja megkérdezni, mert az Isten országában már nem fognak elhangozni bántó kérdések, vagy fölösleges kérdések, de ha megkérdezni, hogy hogy kerülsz ide, hogy sikerült megmenekülnöd, hogy szabadultál meg a bűntől, az örök haláltól, a pokoltól, hogy volt ez lehetséges? És akkor boldogan mondjuk majd, amit most is mondunk, hogyha a hit ajándéka már ott van benne a szívünkben, megmenekültem, mert valaki meghalt helyettem. Mert Jézus vállalta a kint, a szenvedést, a pokolra szállást, ő vállalta az atyától való elválasztottságot, hogy megmentsen. Kedves testvérek, ez a Barabás sztori szó szerint is igaz, nyilvánvalóan ez így szó szerint is megtörtént, de igaz ez a történet átvitt értelemben is. Ugye sok vita van arról, hogy most akkor a Bibliát szó szerint értelmezzük, vagy átvitt értelemben értelmezzük, vagy hogy értelmezzük. Hát az igazság az, hogy szó szerint kell sok mindent érteni. Aztán vannak bizonyos dolgok, amit nyilvánvalóan átvitt értelemben kell érteni. Mondok egy példát, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy temessék el a halottak az ő halottaikat, hát nyilván ezt átvitt értelemben kell értelmeznünk. És a szó szerint értendő részeknek is mindig megvan az átvitt értelme is. Hogy miért van az a történet megírva? Hogy mit kell nekünk abból megérteni magunkra vonatkozóan? Már az ókori egyházatyák is mindig úgy magyarázták az Isten igéjét, hogy van egy szó szerinti értelme, és van egy átvitt értelemben vett értelme is, ami által Isten üzenni akar nekünk, a mi számunkra van valami üzenet, valami értelmezés. És már kezdetektől fogva így magyarázták az egyházatyák, hogy például az irgalmas samaritánus példázatát is, hogy igen, értsük a szó szerint is, hogy úgy kell nekünk az életünket élni, ahogy az irgalmas samaritánus, hogy segíteni, aki segítségre szorul. De bizony az ókori egyházatyáktól kezdve magyarázták ezt átvitt értelemben is, hogy az irgalmas samaritánus az tulajdonképpen maga Jézus, aki megmenti a bajban levőt. Na, ezt csak példának mondtam. Térjünk vissza Barabbás történetéhez. Barabbás története azért fontos a számunkra, mert ez a történet rólunk szól. Igen, bátran értelmezzük ezt átvitt értelemben is. Barabbás a bűnös embert jelképezi, engem és téged. A bűnös embert, bennünket, aki halált érdemel. De Jézus halt meg helyettem, hogy élhessek, és Jézus halt meg helyetted, hogy élhess. Élhess nem csak ebben a földi életben, hanem az örökké valóságot is ott tölthesd, az igazi életben, az örök életben, és nem az örök halálban. Mert az örök élet azt jelenti, hogy Istennel együtt lenni örökkön örökké, ami a szeretetben való lételt, a boldogságot, az örömöt, a békét jelenti, és az örök halál pedig azt jelenti, hogy Istentől elválasztva lenni, ahol egyáltalán nincs egy fikarci szeretet sem, semmi béke, semmi nyugalom, semmi öröm és semmi boldogság. Istennel együtt lenni, vagy Istentől elválasztva lenni. Barabbás én vagyok, és Barabbás te vagy, aki helyett meghalt az Úr Jézus Krisztus. Kedves testvérek, a helyettes áldozat tanítása elég egyértelmű dogma volt, tantétel volt 2000 éven keresztül, és most eljutottunk oda, hogy sokan tagadják. Az evangélikus egyházon belül is, más felekezetekben is. Amikor először hallottam evangélikus konferencián, evangélikus lelkésztől, hogy hát nem kellett volna Jézusnak meghalnia, ez nem Isten akarata volt, akkor nagyon megdöbbentem és szétnéztem, hogy a többiek, akik ott ülnek a konferencián, ehhez mit szólnak. Hasonlóan megdöbbent arcokat láttam, és azt gondoltam, hogy hát ez reménység szerint csak valami egyedi eset, hogy ez a lelkész még nem ismeri az igazságot Jézusról, még nem tért meg úgymond, még nincs új szíve, új gondolkodása. De aztán, ahogy teltek az évek, egyre gyakrabban találkoztam ezzel, hogy elkezdték tagadni, most a 20. század végén, 21. század végén elkezdték tagadni a helyettes áldozat tanítását. És most már odáig ment a dolog, hogy mivel az internet lehetővé teszi, hogy mindenféle felekezetnek, mindenféle gyülekezetnek lehet olvasni és hallgatni az ige hirdetéseit, prédikációit, és egy kis egyház, amelyik jól indult, és úgy tűnt, hogy a jól indulás az azt fogja jelenteni, hogy talán pont ez a kis egyház fogja majd hozni a nagy magyar ébredést, amire annyira vágyunk, és amiért annyit imádkoztunk a rendszerváltás óta, és most ez a kis egyház is beleesett ebbe a tévtanításba. Összefogtak természetesen felekezetek, és kiadtak most egy nyilatkozatot a helyettes áldozat tanításáról, amit interneten keresztül alá is lehet írni. Már nagyon sok református lelkész aláírta, és evangélikus lelkészek is, és református presbiterek, és evangélikus presbiterek is, és egyszerű egyháztagok is, és baptisták is, és pünkösdiek, és minden felekezetből már nagyon sokan aláírták, mert hogyha a helyettes áldozat, hogy Jézus Krisztus helyettünk halt meg, hogy ő volt helyettünk az áldozat, hogy ő az Isten báránya, hogyha ezt kivesszük a keresztény tanításból, akkor mi marad? Akkor mi értelme van az evangélium hirdetésének? Ha nincs helyettünk áldozat, ha az Isten báránya nem vette magára a mi bűneinket, ha az Isten báránya nem szenvedett meg a mi bűneinkért, hogy mi megtisztuljunk a bűntől, és igazak legyünk az Isten előtt, és bemehessünk ilyen módon, tisztán és igazan bemehessünk az ő országába. Hát, hogyha ez nem igaz, akkor milyen reménységünk lehet még? Akkor nincs reménység. Akkor nincs megváltás. Kedves testvérek, alá lehet írni ezt a hitvallást, meg lehet találni az interneten, alá lehet írni. Én azt hiszem, hogy ideje van a hitvallásnak. Ebben a liberális világban, amikor az egyház, egyházak is egyre inkább elmennek a liberális tévteológia irányába, ideje vallást tennünk, ideje hitvallást tennünk az igazság mellett, hogy mi azért hiszünk Jézusban, hogy ő az Isten báránya, hogy ő halt meg helyettünk, értünk és miattunk, hogy benne van a reménységünk, hogy ő hordozta el a bűneinket, és nem tudunk másképp a bűntől szabaddá és tisztává lenni, csak Jézus Krisztus által. Miért mentek el a liberális gondolkodású keresztények ebbe a tévtanítás irányában? Mert azt mondják, hogy milyen Isten az, aki egy ártatlan harmadikon veri le a mi bűneinket. Ugye hát az Atya az ártatlan Jézuson bosszulja meg, hát ez egy bosszúálló, haragtartó Isten, aki nem tud másképp megbocsátani, csak hogyha az ártatlan bünteti. Hát akkor ez egy gonosz Isten. Na, ők így érvelnek. Kedves testvérek, az igazság az, hogy az ember nem érti, Nem érti, mert nem is értheti, mert az emberi értelmünk az egy véges értelem. Az ember nem érti, hogy mi az, hogy Szent Háromság, egy igaz Isten. Nem értjük úgy a eszünkkel, hogy mi az, hogy három személy, de azért mégis egy Isten. És azt a három szemét nem lehet elválasztani külön, hanem ők azért mégis egyben vannak. Hát tudjuk ezt érteni az emberi értelmünkkel? Hát nem, hát valljuk be őszintén. Nyilván ehhez isteni értelem kell ezt felfogni. De mivel az Isten igéje erről tesz bizonyságot, hogy egy Isten van, de Isten az Atya, Isten a Fiú és Isten a Szentlélek, és mert Jézus olyan világosan megmondta, hogy én és az Atya egy vagyunk, de ugye ezt sem értjük, mi az, hogy ők két külön személy és mégis egy. De Jézus ezt mondta, és hogyha ő mondta, akkor így van. Tehát a kérdést nem úgy kell feltenni, hogy milyen Isten az, aki egy ártatlan harmadikon bosszulja meg a mi bűneinket. Nem. Ez rossz kérdés feltevés. És ez visz el egy téves irányba. A kérdést így kell feltenni, milyen az az Isten, aki önmagát adja áldozatul, aki saját magát bünteti meg, hogy mi szabadok lehessünk a bűntől és a büntetéstől. Milyen Isten az, aki emberré lesz és vállalja a kint, mert ugye ő szent Isten és igazságos Isten, és az ő szentsége és az ő igazságossága nem csorbulhat, mert az Istennek Istennek kell maradnia, az Istennek szentnek kell maradnia, és igazságosnak kell maradnia. Ez nem csorbulhat, ez a jellemvonása. De megtalálta a megoldást, mert az ő fiában ő maga jött el, és az Isten lett emberré, az Isten lett testé, és saját magára vette a bűneinket, és saját maga fizette meg a bűneinkért a büntetést, és ezáltal ilyen módon tisztított meg a bűntől, és tett igazzá az ő szemei előtt. Milyen Isten az ilyen? Hát az irgalmas Isten, a szerető Isten, aki nem nézi el, hogy elvesszünk, hogy a pokolba kerüljünk, hanem aki minden áron meg akar menteni. Tehát nem arról van szó, hogy az apa a gyereke bűnét a másik gyereken veri le. Persze ez igazságtalan lenne, így nyilván. Nem. Hanem arról van szó, hogy az apa saját magán veri le a gyerek bűnét. Sok szemléltetést mondtak már erre, nagyon sok ilyen klasszikus szemléltetés van, amit nyilván az évtizedek alatt a kedves testvérek már sokszor hallottak. A király példáját, aki kénytelen ugye a saját fiát is megkorbácsolásra ítélni, mert olyan bűnt követett el a saját fia, amiért korbácsolás jár, amiben aztán bele is halhat akár, de az igazságos király muszáj, hogy a saját fiát is megbüntesse azért a bűnért, amiért a többieket megbünteti, de ugye utána odaáll a fia mögé, hogy ő kapja az ütéseket. És akkor az igazságosság is megmarad, meg a szeretet is megmarad. Vagy a másik klasszikus példa, amikor a bíró a lányára kirója a pénzbüntetést, közlekedési baleset, vagy gyorshajtás, vagy valamiért, amiért pénzbüntetés jár, de magas pénzbüntetés, de hát muszáj a bírónak, az igazságos bírónak a saját lányát is meg kell büntetnie, nem mentheti fel, mert akkor oda az igazságosság, de aztán ő maga oda megy a pénztároshoz, és befizeti azt a nagy összeget a lánya helyett, hogy ne kelljen a lánynak leülni a pénzbüntetés helyett a büntetést. A negyedikes hittan tananyaghoz szoktam használni a Csili című könyvecske történeteit, amit Mikloszsányi Mónika írt, ilyen 10 éves korú gyerekeknek, nagyon jó kis történetek vannak benne. És az utolsó fejezet, aminek az a címe, hogy a legnagyobb szeretet, hogy ez a 10 éves, 11 éves Csili, hogy értette meg, hogy mi az, amit Jézus ő értetett, hogy amikor nagyon ragoncátlan volt, és az utcán úgy viselkedett, ahogy nem kellene, balesetveszélyesen, és kiugrott az autó elé, akkor a bátyja megragadja, hogy hugocskáját ne üsse le az autó, és a hugocskát megmenti, de ő maga már nem tud az autó elől ellépni, és ő sérül meg, hála Istennek nem hal meg a történetben. De nagyon jól szemlélteti ez a történet is ezeknek a negyedikes gyerekeknek, hogy igen, ezt jelenti a megváltás. Megmentem a másikat, de helyette nekem kell áldozatul adni magamat, és ezt tette értünk az Úr Jézus Krisztus. A hatodik osztályosoknál fölmerült most a héten, nagyon érdeklődő hatodikosaink vannak, és kérdezték, érdeklődtek, hogy hát most akkor miben különbözik a kereszténység más vallások, illetve ők úgy kérdezték, hogy a többi vallás az miben más, mint a kereszténység, és hogy miért pont a kereszténység a jó út, és miért pont ezen kell járni. Érdeklődő gyerekek hallottak már ezt, azt, meg történelemből is tanultak dolgokat, meg az egyikük volt a családjával kirándulni a Krisna tudatúak völgyében. És akkor mi az, amiben nagyon más? Hát azon kívül, hogy a hinduizmus, meg a buddhizmus, meg az iszlám, meg a többi nem fogadja el Jézust, mint Istent, hogy ő emberré lett Isten. Hát ugye a többi vallásban nincs megváltás. A többi vallásban nincs megoldás a bűnre. Hát a hinduizmusban az önmegváltásra biztatják az embereket, váltsd meg magadat, és hogyha nem sikerül ehhez egy élet, akkor majd újra megszületsz egy másik testbe, és ha nem sikerül ezer élet, akkor majd újra meg újra, millió éveken keresztül, aztán majd csak sikerül, de nem sikerül. Hát ugyanaz a bűnös lélek születik meg egy másik testben, mi értelme van ennek? A lelkünknek, a szívünknek kell megváltozni. A lelkünknek, a szívünknek kell újjá lenni, megtisztulni. Vagy az iszlám, akik mindig abban a bizonytalanságban vannak, hogy hát reméljük több jót teszünk, mint rosszat, aztán majd csak a mérleg jól billen el. És akkor kérdezik a gyerekek, hogy hát miért vannak ilyen terrorista cselekmények, meg miért gondolják azt a muszlimok, hogy öngyilkos merénylők legyen. Hát pontosan ezért, mert azt gondolják, hogy ha öngyilkos merényletet követnek el, hát akkor rögtön a paradicsomba jutnak, és akkor be vannak biztosítva. Mert semmi más biztosíték nincs. Mert nincs bűntől való szabadulás az iszlámban. Nincs bűntől való megtisztulási lehetőség. Nincs megváltás, nincs megváltó. Az igaz Isten viszont emberré lett, hogy áldozat legyen helyettünk. Ugye a szentsége és igazsága nem csorbulhatott, de mivel ő maga a szeretet, megtalálta az egyedül igaz megoldást, az egyedül jó megoldást. Kedves testvérek, nem akarok Pilátus lenni, és ne akarj te se Pilátus lenni. Azt, hogy mosom kezeimet, ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Hát nem vagyok ártatlan Jézus vérétől. Nem vagyok ártatlan Jézus vérétől. Miattam van. Miattam mondotta a vérét. Helyettem volt áldozat. Helyettem volt áldozat az emberré lett Isten. És helyetted. Ne akarj Pilátus lenni. És ne mondd azt, hogy mosom kezeimet, és ártatlan vagyok ettől a dologtól. Én Barabbás vagyok. Légy te is Barabbás. Vállald föl ezt a dolgot, hogy mi Barabbás vagyunk. Barabbás vagyok, mert helyettem halt meg az Úr Jézus Krisztus. Mert értem halt meg, mert annyira szeret. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan nagyon nehéz ezt megértenünk, felfognunk, hogy is van mindez, hogy Isten létedre emberré lettél, és hogy te vagy az Isten báránya, az igazi áldozat. És ezt ésszel, értelemmel nem tudjuk felfogni, és elhinni is nehéz. Uram, kérünk, hogy te ajándékozd a szívünkbe az igazi hitet, hogy el tudjuk hinni, el tudjuk fogadni, hogy te rád tudjunk hagyatkozni, te rád tudjuk bízni magunkat, hogy téged tudjunk befogadni a szívünkbe, az életünkbe, mint megváltót, hogy neked kötelezzük el magunkat, hogy téged követünk, és te legyél az első helyen a szívünkben, az életünkben, mert egyedül te tudsz megváltani. Se magunkat nem tudjuk megváltani, se más út nincs a megváltásra. Te egyedül, de add meg, Uram, ebben a hitet, hogy ezt elfogadjuk, elhiggyük, és a te kezedbe adjuk oda magunkat. Amen.